Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonon Beke Károly, a Portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Kérdezem a kedves hallgatókat.
Hogy sikerült a tőzsdei nyitás ma reggel?
Egyelőre minimális néhány pontos mínuszban kezdte a napot a budapesti értéktőzs, de a Bux Index 0,1%-kal áll a tegnapi záróértéke alatt. A vezető papírok felemás teljesítményt mutatnak, a Magyar Telekom egyelőre 768 forinton stagnál, ezzel pozitív irányba lóg ki egy picit a sorból. Az OTP árfolyama 0,3%-kal 16.750 forintra esett vissza, a Richter 0,1%-os gyengülésben van 9.430 forinton, míg a MOL szintén stagnálásban áll, most 2.820 forintba kerül éppen.
Forint, ami történik?
A forint próbál erősödni, ugye a tegnapi napot egy érezhető gyengüléssel zárta a magyar deviza, és ezzel kitört a korábbi sávjából, most már egyértelműen a 385-ös szint környékén, illetve a fölött jár az euró jegyzése, most éppen 385 forint 60 fillér környékén, ez 0,1%-os forint erősödést jelent tegnaphoz képest, ugye tegnap a nap második felében a 387-es szintet is megközelítette az euró árfolyama. Ebben szerepe volt a dollár erősödésének is, illetve a jövő heti jegybanki kamatdöntőüléssel kapcsolatos várakozásoknak. A dollár forint árfolyam most 354 forint 45 fillérbe kerül, az angol font pedig 450 forint 60 fillérnél jár.
10:15 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2023 novemberében 14%-kal nőttek a bruttó keresetek, a nettó kereset kedvezményekkel 428 ezer forint volt, míg a nettó mediánbér 338 ezer 500 forintot tett ki, mondta az Inforádiónak a Portfólió elemzője. Hornyák József kiemelte, tavaly novemberben 5,7%-kal nőttek a reál keresetek. Sipos Ildikó kérdezte az elemzőt.
Folytatódott a kereseteknek az emelkedése a KSH friss adatai alapján. Novemberben 621 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ehhez 428 ezer forintos nettó társult. A növekedés üteme 14%-os volt az előző év azonos időszakához képest. Ez megfelelt az elmúlt időszaknak a trendjének. Hasonló mértékű emelkedéseket láthattunk az elmúlt hónapokban is. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy a bérdinamika az továbbra is kitartott, novemberben is kitartott.
A nettó medián kereset mennyi volt ebben a hónapban, és az is növekedett?
A medián kereset jóval alacsonyabb, mint a bruttó átlagkereset. A medián tekintetében 489 ezer forintos bruttót láthattunk, amihez 338 ezer forintos nettó társult. Ugye a medián bér azért érdekes, mert a dolgozók fele többet, a másik fele pedig kevesebbet keres ennél. Az átlagbér tekintetében viszont 60-70% az, aki kevesebbet keres, mint az átlagbér.
Mennyire dobta meg a kereseteket novemberben az, hogy évvégéhez közeledve már esetleg jutalmat is kifizettek a cégek?
Jelentős mértékben befolyásolta a keresetek növekedési ütemét a prémiumok és a jutalmaknak a kifizetése. Ezt abból is látjuk, hogy a teljes bruttó átlagbér az ugye 621 ezer forint volt, de hogyha az egyszeri juttatásoktól, jutalmaktól megtisztítjük az adatot, akkor 550 ezer forint alatti bruttót láthatunk. Ez is egyébként 14% feletti emelkedés az előző év azonos időszakához képest, tehát alapvetően ha jutalmakkal vagy jutalmakkal együtt is nézzük a kereseteknek az alakulását, akkor is mindenképpen egy jelentősebb mértékű emelkedésről van szó.
Tudtak-e a reálbérek növekedni tavaly novemberben?
Igen, megtörtént az a fordulat, amire már hosszú ideje vártak az elemzők is. Az év első 8 hónapjában jelentős mértékben visszaesett a reálkereset. Ezt követően megérkezett a fordulat, és mostanra már emelkednek a reálkeresetek is. Novemberben 5,7%-os emelkedést láttunk a reálbérek tekintetében az előző év azonos időszakához képest. Ez annak köszönhető, hogy az év elején még 25% feletti volt az infláció, mostanra viszont már 8% alá került a pénzromlásnak az üteme. Tehát alapvetően amíg a keresetek növekedése az év egészében stabil maradt és magas maradt, az infláció volt a kulcskérdés a reálkeresetek alakulása szempontjából, a pénzromlásnak az üteme megszelídült, mostanra pedig már alacsonyabb az infláció, mint amekkora a béreknek az emelkedése.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén sem haladhat át agrárárú Magyarország területén ellenőrzés nélkül. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei az ország egész területén fokozottan ellenőrzik a gabonát szállító járműveket, közúton, vízen és vasúti forgalomban egyaránt. A fokozott ellenőrzése azért van szükség, mert tavaly áprilisban életbe lépett az ukrán gabona behozatalára vonatkozó tilalom, tájékoztatta az Inforádiót a NAV bevetési igazgatóságának sajtóreferense. Sipos Ildikó kérdezte Juhászné Prantner Etelkát.
Az ukrán háború kitörését követően rendkívül nyomott áron jelent meg az ukrán gabona Magyarországon. A kormány döntése számunkra egyértelmű volt, hogy egyes ukrán agráráruk nem kerülhetnek Magyarországon a forgalomba. Ezért fokozott ellenőrzésekbe kezdtünk az ország határain, közút, és a vízi forgalmat is folyamatosan ellenőriztük, hiszen a Duna teljes szakaszát le tudjuk védeni, mert 4 járőrhajóval is rendelkezünk.
Mikor találhatnak, vagy mikor találnak egy szállítmány gyanúsnak?
Ugye több úton érkezhet Magyarországra agráráru, közvetlenül az első út, a közvetlen az ukrán-magyar határon. Tehát itt, ami nekünk nagyon fontos, hogy az összes információ azonnal a kezünkbe kerül, a gépjármű rendszáma, mit visz, hová viszi, milyen agrárárut. Nagyon fontos, hogy amikor ezek az adatok a birtokunkba kerültek, nyilván tartásba vesszük, illetve folyamatosan nyomon követjük, hogy valóban elhagyja az országot. Ha esetleg felmerül a gyanú, tehát figyeljük a kamerarendszereket, és ha felmerül a gyanú, hogy eltér a megadott úti céljától, akkor azonnal járőrt irányítunk a helyszínre, és egy újabb ellenőrzésnek vetjük alá. A másik ilyen, hogy vízi úton érkezik esetleg egy ilyen szállítmányot, ugye említettem, hogy járőrhajókkal figyeljük őket folyamatosan, illetve a harmadik út, ahol érkezhet, az belső határon, tehát akár Románia vagy Szlovákia felől. Itt is fontos a folyamatos jelenlét, és akkor ugye itt az ellenőrzés pillanatában birtokunkba került adatok alapján tudjuk akár kockázatelemzéssel, akár a kamerarendszereken figyelni, hogy valóban odaérkezik-e az a szállítmány, ahol amelyikra papírokat bemutatott, illetve természetesen a megállítás pillanatában kell az összes okmányával igazolni azt, hogy ez nem Ukrajnából érkezett.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
negyedévétől gyakorlatilag stagnál az eurozóna gazdasága. Az alacsonyabb energiaszámlák miatt várt fellendülés helyett az európai növekedés 2023-ban tovább gyengült, és a harmadik negyedévtől valószínűleg enyhe technikai recesszióról beszélhetünk, mondta az Inforádiónak az OTP elemzési központjának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Tardos Gergelyt.
Az eurózóna gazdasága egy éve stagnál, ebben több tényező is szerepet játszott, nyilván az energiakrízis, a háború miatt a külkereskedelmi kapcsolatok felborulása, illetve az Európai Központi Bank viszonylag erős agresszív kamatemelési ciklusa, ami miatt a hitelezés teljesen leállt az eurózónában. Ugye igazából ez azt eredményezte, hogy az éves dinamika tavalyi év folyamán folyamatosan lassult, és az év végére 0% környékére csökkent. Abban bízunk, hogy a gazdasági mélypont pont az éppen most van, tehát hogy így a negyedik negyedév, első negyedév, és előre tekintve egy pár tényező az azt eredményezi majd, hogy a gazdasági növekedés fokozatosan elindul. A legfontosabb az, hogy ahogy az infláció leesett, ugye a korábban erősen csökkenő reálbérek, azok elkezdenek emelkedni, tehát a bérek vásárló értéke az elkezd emelkedni, és emiatt a háztartások optimizmusa erősödik, és többet vásárolnak majd. Emellett szintén fontos szempont, hogy azért a gázárak 2022-es felrobbanása, majd utána összeomlása, ez a hatás, ez majdnem egy évig még benn van a rendszerben, ugye a drága gázzal feltöltött tározók miatt, és hogy ez fokozatosan most pörög ki. Ez ugye az eurozónának, ami alapvetően nagyon sok energiát importál, ez egy kedvező folyamat. De azt gondoljuk, hogy ez a másik tényező, ami támogathatja azt, hogy ebből a stagnálásból egy fokozatos, nem túl gyors, de azért egy érezhető növekedés irányába elmenjen az európai gazdaság, tehát alapvetően valahol ilyen 0,5%, 0,7-es növekedést várunk, ami egyébként számok szerint ugyanannyi, mint a tavalyi, de a különbség az, hogy tavaly ez egy éves dinamikában egy fokozatosan lassuló növekedést akart, amit felválthat egy felpörgő előre tekintve.
Az eurozónában az inflációs kínálatások hogyan alakulhatnak?
Az eurozónában is ez volt, hogy 2022-ben elérte az infláció csúcsot 10% környékén lényegében, utána elindult lefele, a 2023-as év végére lement 3% környékére, és most egy fokozatosan elindul egy kicsit fölfele, és most azért arra lehet számolni, hogy így a következő 3-6 hónapban valószínűleg ez a tavalyi dezinflációs folyamat ez megáll, és hogy utána folytatódik. Igazából ami még fontos, ugye ezt látjuk, hogy az eurozónában azért a mögöttes inflációs folyamatokban bekövetkezett egy komoly lassulás. A munkanélküliség itt is nagyon alacsony, és a bérdinamika még viszonylag gyors, tehát az Európai Központi Banknak a kamat döntéseinél ezt figyelembe kell venni. Azt gondoljuk, hogy akkor kezdődhet el a kamatcsökkentés, hogyha ez a infláció csökkenéses szünet véget ért, és egyértelműen látszik az, hogy a bérek növekedés ütem az elkezd mérséklődni.
Tardos Gergelyt, az OTP elemzési központjának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 22-től eltörölte, illetve mérsékelte a Garantika Hitelgarancia ZRT a kezességvállalási díjait egyes a Széchenyi Kártya programban elérhető KKV hitelekre. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Krisán Lászlót, a Kavoz ZRT vezérigazgatóját.
Folyamatosan monitorozzuk azt, hogy a vállalkozások igényei mik, és ennek megfelelőképpen teszünk javaslatokat a gazdaságpolitika számára, hogy a problémákat tudjuk orvosolni. Ennek egy része volt az, hogy milyen olyan kísérő költségek vannak, amelyeket a vállalkozónak fizetnie kell a hitelfelvétel kapcsán, és az egyik ilyen díj, ez a bizonyos garancia díj. A nemzetgazdasági miniszter úrnak az utasítás alapján megvizsgálta a Garantika annak a lehetőséget, hogy a díjak tekintetében milyen lehetőségek vannak egy csökkentés, és sikerült elérni, hogy a Garantika komoly mértékben a díjait, amit a vállalkozásoknak fizetni kell a hitelfelvétel kapcsán, egyrészt lenullázta, tehát a beruházás hitelek esetében teljesen lenullázta, másrészt a folyószámla hitelek esetében pedig a korábbi díjakat 50%-kal lefelezte. És én azt hiszem, hogy ez segít abban, hogy a 2024-es év az egyértelműen egy elmozduló, felpattanó év legyen a múlt évi gyengébb teljesítmények után.
Ez egyben azt jelenti, hogy a KKV szektornak olcsóbbak lesznek majd ezek a hitelek?
Igen. Ugye a Széchenyi kártyában az összes termék esetében 5% a hitelkamat mértéke, ami azért lássuk be, amikor röpködnek a 15%-os, 18%-os kamatok, most már legalább nem 20 mondjuk, azért ez egy nagyon-nagyon óriási különbség, és a vállalkozások lesz meg is hálálják, hiszen az elmúlt évben is majdnem rekordot döntünk, és a vállalkozások tekintetében azt a kezdeményezésünket is támogatta a minisztérium, ami arról szólt, hogy a zöld hitelezésnek a felíveltetésére javasoltuk, hogy még az 5%-os fix kamathoz képest is legyen egy extra olcsó kamatozású zöld hitelünk, beruházási hitelünk, úgyhogy januártól 1,5%, tehát 1,5% lesz a beruházási zöld hitelünknek a 10 évre fixen a kamata. Ráadásul sikerült megemelni azt a bizonyos támogatástartalmi keretet, ami miatt a Széchenyi kártyát a korábbi felső 1 milliárd forintos hitel plafonról sikerült 1,4 milliárd forintra feljebb tornászni. Ez nem napi rutin, tehát nem a vállalkozások zöme az nem 1 milliárdos hiteleket akar felvenni, viszont abban nagyon fontos, hogy olyan területeket is elérhet ez a felső 1,4 milliárd forint, aki korábban esetleg a hitelértéknek a maximáltsága miatt nem tudta, vagy nem volt neki elég vonzó. Most már azt gondolom, hogy gyakorlatilag 1 millió forinttól 1 milliárd 400 millió forintig fixen 5%-on vagy fixen 1,5%-on felvenni egy hitelt, aminek a költségei tekintetében a garanciadíj is lenullázódott, illetve lefeleződött. Méltányolható ajánlat, ezt az utat ezt továbbra is folytatnunk kell.
Krisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Válságálló, versenyképes, fenntartható és gazdabarát támogatási rendszerre van szüksége az Európai Unióban. Jelentette ki Nagy István agrárminiszter Brüsszelben a mezőgazdasági és halászati tanácsülésen.
Stabil, kiszámítható, gazdabarát és jobban szabályozott támogatási rendszerre van szükség, amely ösztönzi gazdákat a közös célok elérésére és a zöld átmenet elősegítésére. Olyan észszerű és teljesíthető feltételeket kell számukra meghatározni, amelyek egyensúlyt teremtenek a versenyképesség és a fenntarthatóság szempontjai között. Az elmúlt évek talán legfontosabb tanúsága, hogy a gazdáknak a támogatások mellett védelemre is szükségük van a válsághelyzetek esetén. A közös agrárpolitika biztonsági hálóját és válságkezelési eszközeit is fejleszteni kell, hogy azok valóban képesek legyenek a gazdákat segíteni a válságok leküzdésében, és ezzel is még inkább válságállóvá tenni az európai mezőgazdaságot.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Beke Károly, a Portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a Budapesti Értéktőzsdén az elmúlt 25 percben?
Sok változás nem történt, továbbra is mérsékelt, 0,2%-os gyengülésben van a BUX Index. A vezető papírok közül a MOL 0,1%-os erősödése lók ki, a sorból 2824 forintba kerülnek most az olajcég papírjai. A Magyar Telekom 768 forinton stagnál, azonban ennek a két részvénynek a pozitív vagy stagnáló teljesítményét ellensúlyozza az OTP 0,4%-os gyengülése, ami 16730 forintos árfolyamot jelent, illetve a Richter 0,6%-os visszaesése, amely 9385 forintos árfolyamot eredményez most a gyógyszercég részvényeinél.
Történik-e ma valami, ami befolyásolhatja a kereskedést?
Délelőtt az Európából jelennek meg beszerzési menedzserindex adatok, illetve a francia már meg is jelent, és perceken belül a német beszerzési menedzserindex is érkezik. Ezek fontosak lehetnek az európai gazdaság konjunktúrája szempontjából, ugye az eurozóna kapcsán a leggyakrabban a recesszió kifejezés hangzott el az elmúlt időszakban, vagy a recessziós félelem. Délután pedig a tengeren túlról érkeznek hasonló beszerzési menedzserindex adatok, ezekre érdemes ma elsősorban figyelni. Holnap aztán érkezik majd az Európai Központi Bank a döntő ülése, ami elsősorban a devizapiacokra lehet majd hatással.
Forint hogyan alakulhat ilyen körülmények között?
A forint az elmúlt percekben egy picit gyengült, tehát most már a reggeli erősödésből alig maradt valamennyi, 386-os szint környékén jár ismét az euró jegyzése. Ugye nagy kérdés a következő egy-két napban az lesz, hogy az euró-dollár árfolyam merre mozdul, elsősorban a holnapi európai kamatdöntés függvényében, ez mozgathatja a forint árfolyamát. Picit hosszabb távon, de még mindig azért inkább a rövid távnál maradva, az MNB jövő heti kamatdöntő ülése lesz az, ami majd eldöntheti a forint sorsát. Ugye egyre erősebbek a várakozások azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Jegybank az eddigi 75 helyett akár 100 bázisponttal is csökkentheti az alapkamatot. Amennyiben ez megtörténik, akkor elképzelhető további forintgyengülés, bár valószínűleg ez a lépés már nagyrészt be van árazva, főleg Virág Barnabás alelnök múlt heti nyilatkozatát követően.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.